Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg most Isten tiszteletünket, és énekeljük az új énekeskönyv 22. számú énekét. Istenre szomjazó lélekkel énekeljük mindezt. Áradj folyó. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten bennünket megszólító igéjét, ahogyan most János evangéliuma 4. fejezetéből, az első 30 versből szól hozzánk. Száva Kriszti fogja olvasni nekünk.
Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.
Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, megélését. Most ezért imádkozzunk, imádságba válaszoljunk az ő szavára. Édesatyánk, te, aki lélek vagy, és olyan imádókat keresel magadnak, akik lélekben és imádságban imádnak téged, ezen a mai délelőttön elhoztál ide bennünket a te jelenlétedbe. Szeretnénk ezért nagyon hálásak lenni. Úrunk, annyi fele lehetnénk ebben a világban. És látod, hogy ez nem csak testileg, hanem lelkileg is igaz. Annyi fele lehetnénk, nem csak most ezen a mai reggelen, hanem az egész életünk olyan messze is lehetne tőled. Olyan sok tévúton járhatnánk, olyan sok körülmények között élhetnénk az életünket anélkül, hogy egyetlen egy szavad is eljutna hozzánk, de mégis valamiért utolértél bennünket, megkerestél, meg nevünkön szólítottál, lehet, hogy már hallottuk saját fülünkkel, lelki füleinkkel a te neveden szólításodat, lehet, hogy csak valamilyen vonzerőd csalogatott be ide bennünket, de mindenképpen te hoztál ide bennünket. Úrunk, köszönjük neked, hogy te ilyen imádóvá akarsz formálni bennünket, olyanokkal, akik ismernek téged, akik úgy néznek rád, mint a nevükön szólított gyermekek, akik ismernek, akik el tudnak csodálkozni a te nagyságodon, akik bele tudnak merülni a te titkaidba, akik hajlandók téged szemlélni, akiknek van nyitott szemük és fülük mindarra, amit te mondani vagy mutatni akarsz az életükben. Úrunk, ilyen imádók szeretnénk lenni. Megköszönjük neked, hogy most ennek a hétnek a végén is úgy lehetünk itt, hogy nem büszkén, magunkat kihúzva, mert tudjuk, hogy sok megbocsátásra volt szükségünk erre ezen a héten is. Voltak tévútjaink, voltak büszkeségeink, voltak önző köreink, de mégis úgy lehetünk itt, mint akik a te kegyelmedben reménykednek, akiket te hívsz és fel is jogosítasz arra, hogy a te jelenlétedben jöhetünk a megváltásért. Úrunk, szeretnénk megvallani neked, hogy sok minden után szomjazik az életünk, és sok mindent nem jól látunk, hogy mire van szükségünk, de te azt akarod adni, amire igazán szükségünk van. Kérünk téged, hogy add ezt most így, add így önmagad, hadd tudjunk veled találkozni. Ne csak testben legyünk itt a templomban, hanem lélekben is, és hadd lássuk a te igazságodat. Amen. Készüljünk most az ige hirdetésre, az új énekeskönyv 134. énekével. Ez a jól ismert 42. Zsoltárunknak egy újabb feldolgozása. Ugyanazt az Isten után való szomjúságot fogalmazza meg az ének írója. Énekeljük most úgy, hogy ez legyen a saját énekünk is. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen vers részletet emelnék ki újra. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet. Kedves testvérek, mikor gyerek voltam, nagyon nem szerettem olvasni. Nem is nagyon tudtam, legalábbis annyira nem, hogy az élvezetes lett volna. Nem jöttek olyan gyorsan az események, hogy elég kitartó lettem volna a következőig eljutni, úgyhogy kötelező olvasmányokban rendszerint tájleírásokat, ilyesmi részeket mindig átlapoztam. Nézem, hogy vannak-e 18 éven aluliak, nem követendő példa. Sokszor elvesztettem a fonalat, hogy kicsoda. De emlékszem egy olyan könyvre, amely nagyon megragadta a figyelmemet, és nagyon bele tudtam élni magamat. Ez pedig a régi Világjárók sorozatból az egyik kötet, 117 nap a hullámok hátán. Nem tudom, hogy olvasta esetleg valakit a testvérek közül. Vállalható, hogyha esetleg igen. A Bailey házaspárnak a megpróbáltatásairól szól maga a könyv. 1973-ban ez az angol házaspár, középkorú házaspár egy nagy kalandra vállalkozott. Elindultak a maguk vitorlás jachtjával, és szerettek volna megérkezni Új-Zélandra. Nagyon szépen indult az útnak az első fele, és sikeresen átszelték az Atlanti-óceánt, átkeltek a Panama-csatornán, és hát ugye Új-Zéland irányába mentek tovább, és ekkor jött a baj, mielőtt elérték volna a Galápagos-szigeteket, azelőtt egy bána nekiütközött a vitorlásuknak, a jachtjuknak. És hát az első riadalom után azért megörültek, hogy életben maradtak, és hogy minden rendben van, de kiderült, hogy mégis olyan sérüléseket szenvedett a hajó, hogy hát nem tudták már megmenteni, hanem elsüllyedt a hajó. Annyi idejük még volt, hogy volt egy biztonsági mentőtutaj, meg egy mentőcsónak náluk, ezeket vízre tudták tenni, és sikerült még a süllyedő hajóból megfelelő mennyiségű hát táplálékot, vizet, szükséges eszközöket még kimenteni, mielőtt látták volna, hogy eltűnik a mélységbe a hajó. És hát ott maradtak a csendes óceánon sodródva. És hát leírja a könyv jó hosszan, meg izgalmasan, hogy mit is jelentett ez, és hogy hogyan próbáltak, meg tudtak aztán magukról gondoskodni. Tényleg, hála Istennek, olyan élő világa van a csendes óceánnak ott, hogy azért táplálékot mindig tudtak szerezni maguknak, még azután is, ami utána hát a magukkal vitt mennyiség elfogyott, és hát szépen lassan bele is jöttek, rutinjuk lett abba, hogy a biztosító tűvel hogyan kell halat fogni, hogy lehet kézzel, vagy más eszközökkel esetleg egy-egy tengeri madarat elejteni, és hát mire az egész történetnek vége lett, nagyon lesoványodva, de végül is 117 nap után, szinte 4 hónap elteltével ők még mindig életben voltak. Nagyon izgalmasan írják le, hogy hogyan kell teknőst fogni, és hogyha már elfogyott a teknősnek a húsa, akkor hogyan lehet a csontjával még halakat fogni, mert azok jönnek oda csócsálni. Szóval ilyen életre szóló útmutatásokat tanultam ebből a könyvből. De ami a legdöbbenetesebb volt az én számomra, az a riadalom volt, hogy mikor látták, hogy eltűnt a hajó, csak ez a készlet van velünk, amit sikerült kimenteni, fölmérik a készleteket, hogy hát mennyi ennivaló van, kiszámolják, hogy az hány napra elég, mennyi vizes kanna van, és hogy az hány napig lesz majd elég. És hát nagyon reménykedtek benne, hogy megtalálják őket, és hogy addigra fölveszik őket majd valami hajó. De hát hosszúra nyúlt ez az út, időközben 7 hajó is elment mellettük, és hát nem tudták fölkelteni a hajósoknak, fölhívni magukra a hajósok figyelmét, úgyhogy hát nagyon sok ilyen csalódás érte őket, és a legnagyobb fájdalom az volt a számukra, amikor kiderült, hogy a rendelkezésre álló vizes kannák közül néhány szennyezett, tengervízzel szennyezett, ivásra nem alkalmas. És ott vannak a csendes óceán hátán, és fogytán a vizük. És ebbe gondoltam bele egy picit, hogy hát ez meg hogy lehetséges? Ez maga ennek a drámája, hogy ott vannak az elérhető legnagyobb víztömegnek a hátán, és közben kevés a víz. Szomjazó életek. Erről szól a mostani történetünk. Jézusnak egy találkozásáról olvasunk, és a víz van a középpontjában ennek a történetnek. Egy asszony találkozik Jézussal, egy szomjazó találkozik a szomjazottal, azzal valakivel, akire igazából szomjazik az élete. Sok-sok körnek kell eltelnie addig, amíg ez kiderül, de a végén ki fog majd derülni ez az igazság, hogy kivel is beszél ez az asszony. De ez a találkozás, ez meg kellett, hogy történjen, és nem szeretnék erről hosszan beszélni, csak néhány szót arról, hogy ez egy furcsa, de szükségszerű találkozás. Miért mondom, hogy furcsa? Ennek a találkozásnak valójában nem kellett volna létrejönnie, hogyha az akkori társadalmi rend, a bizonyos konvencióknak való megfelelés a fő szempont, akkor erre a találkozásra igazából soha nem kerül sor. Sok-sok határátlépése volt szükség ahhoz, hogy Jézus és ez az asszony tényleg találkozzanak egymással. Szükség volt szó szerinti közigazgatási határátlépésekre is. Jézus éppen úton van, a délen fekvő Júdából szeretne az északi Galileába eljutni, és közben van egy másik tartomány, Samária, és hát ezen kell keresztül haladnia. Jézus átlépi szó szerint is ezt a közigazgatási határt. Egy másik határátlépésre is sor kerül, ez kulturális határátlépés. Egy zsidó találkozik a samáriaival. Azért érdekes ez, mert szomszédos népként, mint minden rendes szomszéd nép, utálják egymást, és hát ha csak lehet, elkerülik a találkozást. Sok-sok történelmi oka van annak, hogy miért volt feszült a helyzet Izrael és Samária között. Több évszázadra nyúlnak vissza a sérelmek. És hát ennek a találkozásnak valóban nem kellett volna igazából megtörténnie, mert amikor zsidó emberek északról délre haladtak át, a két zsidó lakta település között, akkor elkerülték Samáriát. Inkább vállalták azt, hogy átkelnek kétszer a Jordán folyón, és a folyó túloldalán teszik meg az út nagy részét, inkább egy jó nagy kerülővel utaznak, csak ne kelljen a szomszéd földjén átmenni. Megint csak azt látjuk, hogy határátlépéseknek vagyunk tanulni, amikor azt látjuk, hogy egy férfi beszél egy nővel, nemek közötti határátlépés. Ez ma nekünk lehet, hogy furcsa, természetes dolog, hogy beszélünk egymással, de abban a kultúrában ez nem volt furcsa. Az volt a furcsa, hogyha szóba álltak egymással. Egy férfi csak úgy megszólított egy nőt, anélkül, hogy a férje lett volna. Amikor a tanítványok visszaérnek a saját élelem szerző útjukról, és látják, hogy Jézus beszélget az asszonnyal, nem az a furcsa nekik, hogy ő ezzel az asszonnyal beszélget, hanem az a furcsa nekik, hogy asszonnyal beszélget. Hát itt meg mi történik? És aztán egy utolsó határátlépést is látunk, lehet, hogy van még, de én ennyit találtam. Hát az etiketnek a bizonyos határait is Jézus átlépi. Olyan témákat vet föl, tapintatlanul és előzetes bejelentés nélkül, amiket senkinek nem illet pedzegetni. Magánéleti kérdések, és csak úgy hirtelen rátérve ezekre a témákra. Sok-sok határátlépésnek a következménye, de mégis megtörténik ez a találkozás. Furcsa, de szükségszerű a találkozás. Az, hogy furcsa, azt most már értjük, de miért szükségszerű? Azért, mert maga a Szentírás mondja, hogy ez egy szükségszerű találkozás volt. Így fogalmaz, Jézusnak Samárián kellett keresztül mennie. Most már látjuk, hogy igazából nem kellett volna. Miért kellett Jézusnak mégis Samárián keresztül menni, hogyha volt más út? Hát azért, mert Jézus mindig az Atyára nyitott szemmel éli az életét, mindig a maga csendességeiben elkéri az útravalót, a teendőt, és Jézus mindig az Atya akaratát hajtja végre. És az Atya akaratában már valószínűleg öröktől fogva benne volt ez a találkozás. Ennek a találkozásnak meg kellett történnie, ennek a samáriai asszonynak Jézusra volt szüksége. És Jézusnak pedig arra kellett mennie. Ott annál a kútnál meg kellett történnie ennek a találkozásnak. Elkészített tehát az alkalom, és van egy feltett szándék, találkozni, adni valamit, valami olyat átadni, amire senki más nem képes. Megtörténik a találkozás. Azért is furcsa egyébként, mert az asszony délben megy a kúthoz, akkor nem szokott senki munkát végezni, akkor mindenki a közel-keleti klíma miatt elbújik, és keresi a hűvös, árnyékos helyeket. Ez az asszony mégis ekkor van úton. Hát miért is, majd nem sokára kiderül. És amikor ott a kútnál találkoznak, akkor elindul egy beszélgetés. Igazából létkérdésről beszélgetnek, a vízről. A víz van ennek a beszélgetésnek a fókuszában. És a víz ugye alapvető szükséglet, ezt itt mi Magyarországon is tudjuk, de egy olyan éghajlaton, ahol a víz még sokkal ritkább, meg nehezebben elérhető, ott még jobban értették, hogy micsoda alapvető szükségletről van itt szó. Létkérdés. Mire van szükségem? Szűken vagy tágan értjük? Az asszony hajlamos ezt csak szűken érteni. Ő beszél a H2O-ról, beszél a vízről. És Jézus, amikor a vízről beszél, ennél valami sokkal többet ért alatta. Mert valóban megvannak azok a szükségleteink, amelyek ahhoz kellenek, hogy ez a szerkezet, amiben itt a Földön 6-7-8 évtizeden keresztül éljük az életünket, ez működjön. Ennek a fizikai feltételei, ugye a belélegezhető levegő, a maga oxigén tartalmával, a víz, a táplálék, amely a sejtjeinket működésben tartja. Valóban létkérdés, hogy ezek meglegyenek. De az az igazság, hogy ezen túl van más, sok dolog, ami szintén létkérdés, és talán kevésbé egyértelmű. De tudjuk azt, hogy ugyanígy az embernek, amellett, hogy a teste működőképes, mert megkapja a megfelelő működtető anyagokat, még ugyanúgy szüksége van az embernek biztonságra, szeretetre, megbecsülésre, valahova való tartozásra, és még lehetne sorolni mi minden másra, amit egy zsíros kenyérre nem lehet bevinni. És Jézus itt erről a fajta szomjúságról beszél, ezekről a szükségletekről beszél, és azt mondja, hogy hát én be tudom tölteni a te szükségleteidet, én vagyok az, aki ezt be tudom tölteni. Elindul a beszélgetés a vízről, hát honnan vennél a vizet, kérdezi az asszony, a kút is mély, edényed sincs, és aztán utána beszél Jézus arról, hogy hát ő olyan vizet tud adni, ami után nem szomjazik meg az ember, és ekkor fölcsillan az asszonynak a szeme. Aha, lehet, hogy akkor nem kell jönni vizet meríteni? Nem a korsó olyan nehéz, hogy nehéz a kútról hazavinni, hanem igazából kimenni az utcára, ez a nehéz. Emberekkel találkozni, ez a nehéz. Az én életemmel, az én múltammal nehéz másoknak a szemébe nézni. Nem véletlen, hogy délben megy, amikor mindenki más pihen, ő akkor megy a kúthoz. Az asszonynak fölcsillan a szeme. Hát, amúgy se szeretnek engem, amúgy is a falu mindig a szájára vesz, és hogy mindenki utánam fordul, és megvannak a kellemetlen megjegyzések rólam. Lehet, hogy ezt az egészet meg lehet úszni, el lehet ezt kerülni. Akkor beszélj erről a vízről. Akkor mi az a víz, ami engem meg tud ettől az egésztől óvni? Hogy tudom ezt az egészet megspórolni? Hogy tudom azt elérni, ez a fő cél, hogy ki se kelljen mozdulnom otthonról? Ha lehet, senkivel ne kelljen találkozni. Eljut az asszony erre az éhségre, hogy igen, én nekem szükségem van valamire. Akkor Jézus, akkor add nekem ezt, amire szükségem van. És aztán jön egy hirtelen fordulat, Jézus válaszol rá, és látszólag teljesen oda nem illő dolgot mond. Ráadásul elevenébe vág a nőnek. Hívd ide a férjedet. Ez meg hogy jön ide? Ez megüti az asszonyt is. Hát erre nem számított, erről nem volt szó. Pedig amikor Jézus látszólag témát vált, akkor ez valójában nem témaváltás, hanem csak elindítja azt, amit az asszony is kért, hogy adja az ő betöltekezését, akkor legyen ez a szomjoltás, legyen ez a következő lépés. Akkor Jézus, itt vagyok, várom ezt a szomjoltást. És Jézus ezt kezdi el. Rátapint egy olyan dologra, amire muszáj volt rátapintani. Akkor, amikor Jézus beszél ezzel az asszonnyal, akkor két alapvető igazságot mond ki. Mind a kettőre szüksége van az asszonynak, és az egyiket pont ezzel mondja ki. Azt mondja, hogy hívd ide a te férjedet. Hát azt nem lehet. Az nincs, mondja az asszony, de hát igazából ez csak részigazság. Kiderül, hogy valóban, hát most nincsen férje, de volt, már öt is. Most is együtt él valakivel, de ez nem a férje. Mit mond Jézus akkor, amikor azt mondja, hogy hívd ide a te férjedet? Rátapint egy olyan pontra, ami nagyon fájdalmas az asszonynak az életében. Mint hogyha ezt mondaná, neked romokban hever az életed. Nézd meg a kapcsolataidat. Hogy jutottál ide? Hát az asszony lelepleződik. Nem lehet tovább menekülni, nem lehet tovább bujkálni. Előkerül a téma. Próbál még menekülési kísérleteket tenni, megpróbál témát váltani, de Jézus ragaszkodik ehhez a témához, és tulajdonképpen ezt fejezi ki, hogy nálam van az, amire igazán szükséged van. Nálam van az, amivel meg tudlak elégíteni. Az asszony kérdése, hogy tudnád ezt tenni, mély akút, nincs edényed, valójában mindannyiunknak kérdése. Mikor Jézus ezt mondja, nálam van az, amivel meg tudlak téged elégíteni, hasonlóképpen szoktunk mi is védekezni. De hát hogy tudnád? Ez nem nálad van, Jézus. A kút is mély, edényed sincs. Hát a főnökömnél vannak a meg nem kapott szabadnapjaim, meg az áttúlórázott estéim. A gyermekeimnél vannak a békességben, örömben eltöltött együttlétek. De nem adják, mert amikor együtt vagyunk, akkor valahogy mindig kitör a háború. Feleségemnél vannak a kedves szavak, a bátorítás, a bíztatás, de nem adja, mindig elégedetlen velem. Pedig ha megkapnám, akkor szárnyakat kaphatnék, de nem kapok. A férjemnél van a megbecsülés, a gyöngétség, mindannak a kifejezése, hogy érek valamit, hogy szép vagyok, hogy jó velem élni, de nem adja őket, mert állandóan hazahozza a munkát. Amikor meg végre nem dolgozik, akkor a képernyőt bámulja. Az orvosnál van az egészségem, de nem adja, mert olyan hosszú a várólista, hogy nem jutok hozzá. Vagy ha mégis eljön majd az az időpont, akkor kiderül, hogy ő is kevés hozzá. A szüleimnél van az elismerés, hogy megállok a lábamon, hogy jól csinálom az életemet, hogy büszkék rám, de nem adják, mert mindig az elvárások, a bennem teljesített álmaik, ezek megakadályozzák őket. Az első igazság, amit Jézus mond, messiásra van szükséged. Szomjas vagy. Szükséged van valamire, amit nem kapsz meg. Nem esik jól az igazság. De amikor Jézustól halljuk, akkor legyen előttünk az, hogy ezt Jézus soha nem gúnyolódva mondja. Soha nem aláz meg. Nem akar megszégyeníteni. Csak annyit mond, és csak akkor mondja, amennyit hallanom kell, és pontosan abban a pillanatban adja tudtomra, amikor nekem azt hallanom kell. Sokszor olyan dolgokra is igaz ez, amik talán végigkísérik az egész életünket. Lehet, hogy észre sem vesszük. De valamikor, valamiért egyszer csak hirtelen valaki felhívja rá figyelmünket. Miért pont akkor? Azért, mert az egy elkészített alkalom lesz. Isten pontosan tudja, hogy hogyan kell adagolni a dolgokat. Pontosan tudja, mi a tőle való menetrend. És most itt, ennek az asszonynak az életében, ebben a pillanatban jön el az a pont, amikor szembe kell néznie a romokban heverő életével. Azzal, hogy egyetlen egy kapcsolatban nem találta meg azt, amire neki igazából szüksége lett volna, pedig kereste, nagyon buzgón kereste. És hogy melyikben mind múlott az, hogy nem működött ez a kapcsolat, igazából nem tudjuk. Fogalmunk sincs. Csak az eredményt látjuk, hogy nem működik az élet. És az, amire igazából vágyik, már álmodni sem mer nagyot, csak azt mondja, hogy legalább legyen egy picit kevésbé fájdalmas. Valahogy elvegetálok a négy fal között, csak ne kelljen kimenni az utcára. Legalább az elrontott élet következményeit ne kéne hordozni. Legalább ne lennének megaláztatások. Nincsenek illúzióim, valószínűleg nem ez az asszony tehet arról, hogy öt kapcsolat tropára ment, és a mostani meg nem akarja feleségül venni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok bűne volt a férfiaknak, de azt szokták mondani, hogy minden kapcsolat úgy romlik el, hogy két ember kell hozzá. Miért kell erről beszélni? Mikor Jézus megérkezik, nem lenne jobb egy kis bátorítás, vagy egy kis biztatás? Nem pátyolgatni kéne egy kicsit, vagy legalább elterelni a figyelmét a fájó sebekről? Hát az asszonynak ez az útja, ő ezt szeretné, de Jézus meg azt mondta, hogy ő valami olyat tud adni, amivel a szomjúságot oltja, méghozzá végleg. Nála élő víz van. Jézus, amikor az igazságra tapint, sokszor fájdalmas, de mindig legyen előttünk, hogy nem gúnyolódik, nem aláz meg, nem szégyenít meg. Tőle elfogadhatjuk az igazságot. Kell hozzá őszinteség, és kell hozzá bátorság is, hogy szembenézzünk a saját életünkkel. Kell hozzá csönd, kell nyugalmas pillanatok, amikor hajlandóak vagyunk végig gondolni a fejünkben zakatoló dolgokat. Amikor hajlandóak vagyunk esetleg fontolóra venni olyan kritikákat, olyan dolgokat, amik kívülről érkeznek, és talán reflexesen mindig lepattintjuk őket. Lehet, hogy ezeknek van igazságtartalmuk. Lehet, hogy én is benne vagyok abban, hogy ez a kapcsolat nem működik, akár házastársal, akár szülővel, vagy gyermekkel. Kell hozzá bátorság, de Jézus jelenlétében érdemes bátornak lenni. Tőle elfogadhatjuk az igazságot. Igazából Jézusnak az üzenete ez, messiásra van szükséged. Ez a szó azt jelenti, hogy felkent. Nagyon egyszerűen így lehetne összefoglalni. Az a valaki, aki áldozatot mutat be, értem, aki megmutatja az Istent, és aki győzelmesen kivezet a rabságaimból. Ez a messiás. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy nem tudod, hogy erre szomjazod, de valójában neked messiásra van szükséged. Minden más szomjúságod mélyén, mindenek a gyökere igazából ez. Meg lehet próbálni egy új kapcsolatot, lehet változtatni az életünkön, a szokásainkon, lehet egy új hajviseletet kipróbálni, sok mindent meg lehet tenni, de igazából változás nem lesz, mert a te alapvető szükségleted ez. Neked messiásra van szükséged. Valakire, aki áldozatot hoz érted, aki kibékít az atyával, aki megmutatja az Istent, és aki győzelmesen kivezet a rabságaidból. Ez az első üzenet. Hadd mondjam, testvérek, hogy ezt még lehet nagyon szeretetlenül is mondani. Az igazsággal sokszor nem csak segíteni lehet az emberen, hanem bántani is lehet, ölni is lehet az igazsággal. De nézzük meg, hogy Jézus nem csak fejéhez vágja az asszonynak az igazságot, nem csak kezébe nyom egy rossz diagnózist, és azt mondja, hogy menthetetlen, hanem van folytatás, mert a második igazság, amit Jézus mond, én vagyok az, aki veled beszélek. És amikor Jézus ezt mondja, akkor ez egy kijelentés. Önmagának a kijelentése. Mindig a Szentírásban, amikor ezt halljuk, hogy Jézus ilyet mond, én vagyok, akkor arra mindig nagyon figyeljünk, mert amikor Jézus ezt mondja, akkor cselekszik is, kijelenti magát. Ennek az asszonynak az életében most jött el az a pillanat, amikor neki szembe kell nézni a maga romokban heverő életével, de hála Istennek ez nem egy magányos pillanat, hanem az a pillanat, amikor Jézussal találkozik, és Jézus kijelenti magát neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok a messiás. Én azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be érted. Ott akkor az asszony még nem tudta, ez hogy fog megtörténni, de mi már tudjuk, hogy a kereszten ez hogy történt. Én azért jöttem, hogy megmutassam neked az Istent, akit te nem ismersz, csak hírből. Azt gondolod, hogy szokások, vagy helyek, események határozzák meg. Én meg tudom mutatni neked az élő Istent. És én azért jöttem, hogy győzelmesen kivezesselek téged az arabságaidból. Én vagyok az, aki veled beszélek. Kedves testvérek, életünknek a fordulópontja az, amikor Jézus kijelenti magát nekünk. Amikor nem Jézusról hallunk információkat, mikor nem egy történelmi személyként boncolgatjuk, és gondolkodunk rajta, hogy micsoda értékes dolgokat mondott, hanem amikor Jézus személyesen kijelenti magát nekünk. Hogyha ez ismerős a számunkra, akkor ne szűnjünk meg hálát adni érte, hogy Jézus elvezetett erre az igazságra, hogy megmutatta magát így nekem, mint akire nekem szükségem van. És hogyha még Jézus egy harmadik szereplő az életemben, akiről mások szoktak beszélni, de nekem nincsen vele kapcsolatom, akkor ne szűnjünk meg ezért imádkozni. Hogy Úr Jézus, ne adj nekem kevesebbet. Nekem azt add, amire szükségem van, nekem te kell lesz. Nekem messiásra van szükségem. Jelensd ki magad nekem. Mutasd meg, hogy ki vagy. Legyél az az én életemben is. És hogyha ez megtörténik, ez az életnek a legnagyobb felfedezése. Nagyon nagy örömhír az, hogy amikor Jézussal találkozunk, akkor Jézus nem egy még néhány kannát dobba a mentőcsónakunkba. Nem azt mondja, hogy látom, hogy szennyezett a vized, nincs mit inni, itt van 3 kanna. Ezzel, hogyha összeszorítod a fogad, vagy jól beosztod, akkor kihúzhatod az élet végéig. Mindig lesz egy pici útra való. Jézus egész más nagyságrendben gondolkodik. Nem kiegészít, nem hozzátesz, nem egy picit kipótol, hanem azt mondja, hogy ő élő vizet ad, ami nem csak nekem elég, hanem én belőlem is az élő víznek a forrásai folynak majd. Nem csak, hogy lesz mit innom, és nem fogok szomjazni, nem szomjúságban kell leélni az egész életemet, hanem olyan vízforrását tud tenni engem is, hogy belőlem is mások táplálkozhatnak, és másokat is tudok felüdíteni. Nincs, ami maradéktalanul megelégítsen itt ezen a földön. Jézus azt mondja, én itt vagyok, én éppen ezért jöttem. Hát most lépjünk Jézusnak a jelenlétébe. Nagyon fontos, hogy töltsünk vele időt, hogy ez valahogyan az életünknek a részévé válhasson. Saját tapasztalat is, hogy nagyon könnyű a szokásoknál megmaradni. Hívő ember szokott imádkozni, hívő ember szokott igét olvasni, hívő ember szokott templomba menni. De nagyon fontos, hogy találkozás történjen. Hogy ne annyi történjen, hogy a Garizim hegyén szoktak imádkozni, hogy az asszony mondja, hanem hogy ez a találkozás valóban létrejöhessen. Legyünk Jézus előtt, töltsünk vele időt. Halljuk meg, hogy nekünk messiásra van szükségünk, és ha meghalljuk, akkor ne sértődjünk meg rajta. Vigyük ezt magunkkal, nem azért, mert ezt mondta a lelkész a templomban, hanem engedjük, hogy ő beszéljen a szívünkre, hogy ő győzzön meg, hogy amire igazából szomjazunk, az ő maga. A családunkban van valaki, aki fiatal korában motorozott, és emlékszem rá, hogy egy motorverseny után kórházba került, mert nagyon szomjas volt, és kimerült a verseny után, és hát ivott egy nagyot, de az nem víz volt, hanem fagyáló. Ne engedjük becsapni magunkat. Azért, mert valami áttetsző és folyik, az nem biztos, hogy fogyasztásra alkalmas. Vannak jó szomjoltók. Mindannyian szeretünk olyan támaszokhoz nyúlni, akik számunkra fontosak. Gyászolókkal beszélgetve gyakran hallja az ember, mikor megkérdezi, hogy és most ez a támasz elvétetett, akkor mi a reménység a jövőre nézve? Vagy akkor ki lesz a támasz ezután? És gyakran jön a válasz, hogy hát már megvan, a gyermekeim lesznek a támaszok, a fiam, a lányom, az unokám. De az igazság, hogy amikor ezt mondják emberek, nem tudom kiverni a fejemből, hogy nagyon gyakran hallom azt is, hogy valaki azt mondja, hogy én támaszra számítottam, de Londonban van. És jön onnan időnként pénz, de ő nem jön. És nem tudom kiverni a fejemből azt sem, amikor szülők olyan súlyt tesznek a gyermekeikre, hogy tulajdonképpen nekik kell hordozni az ő egész lényüket, az ő egész életüket. Nem arról van szó, hogy leestek a lábukról és ápolni kell őket, hanem mindent a gyermekeknek kell hordozni. Ő lett az Isten. És hogyha én vagyok egy másik embernek az Isten, az olyan terhet tesz rám, amit nem tudok elhordozni. Abba vagy belerokkanok, vagy kilépek belőle és elmenekülök. Vannak jó szomjoltók, becsüljük meg ezeket, de ne várjunk tőlük mindent. És aztán, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni Jézus jelenlétében, akkor elmondhatjuk azt is, hogy nem csak jó szomjoltók vannak, és nem csak olyat ittunk, ami után újra megszomjazunk, hanem időnként iszunk olyat is, ami után vedelni és vedelni kell. A tengervíz az ilyen. Látszólag ott van kéznél, csillapítja az ember szomját, de amikor belekóstolok, újra inni kell, és újra inni kell, és újra inni kell, és nem tudok szabadulni tőle, és a végén kiszáradok. Hát vannak ilyen rossz szomjótók is. A szenvedélyeink, a bennünket rabul ejtő, fogságban tartó tetteink, szokásaink, gondolataink. Legyünk most Jézus előtt. Jézus az élő víz. Ő azt hozza, amire nekünk igazából szükségünk van. Azt mondja, hogy messiásra van szükségünk, aki értünk áldozatot hoz, aki az atyát megmutatja, és aki a rabságainkból kivezet bennünket. És Jézus most ezen a mai napon ezt mondja személy szerint mindannyiunknak, én vagyok az, aki veled beszélek. Amen. Válaszoljunk most egy énekkel az igére, a 28-as számú éneket énekeljük az új énekeskönyvből, az Úr irgalma végtelen. Thank you. Drága Úr Jézus Krisztus, áldunk téged a te jelenlétedért, áldunk téged azért, mert te vagy, mert te föltámadtál, te élsz, és te úgy döntöttél, hogy itt akarsz lenni velünk. Valóban ennek a találkozásnak nem kellett volna megtörténnie. Olyan sok határ választ el minket is tőled, sokféle természetű határok, de te mégis a menny dicsőségét hátrahagyva beléptél a földi, anyagi világba. Te a te szentségedet figyelmen kívül hagyva hajlandó voltál velünk bűnösökkel közösséget vállalni. Nem csak úgy, hogy közel jössz és esélye van annak, hogy valami rád ragad, hanem önként magadra vetted a mi bűneinket. Hogy téged, aki bűnt nem ismertél, téged az Atya egyenesen bűnné tett, azért, hogy bennünket megigazíthasson. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te határokat átlépő Isten vagy. Mert amikor látsz bennünket, akkor nem mész tovább közömbösen. Köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, és köszönjük, hogyha hoztál elénk olyan dolgokat, amelyekről velünk szeretnél beszélni. Úrunk, látod a mi szomjúságainkat, és látod a bevált módszereinket is. Hogyan szoktunk szomjat oltani, kivel, mivel, és meddig tart. Úrunk, szeretnék nyitott szemmel, az igazság előtt állva nézni a szemedbe, és elismerni azt, hogy amit mondasz, az igaz. Valóban te rád van szükségünk, messiásra van szükségünk. Úr Jézus, így szeretnénk téged személyesen megismerni, és így is szeretnénk megtartani az emlékeinkben. Így is szeretnénk, hogy a mindennapi életünkben te jelen legyél, aki folyamatosan újra és újra ott vagy, aki konstans módon kíséred az életünket, és folyamatosan adod nekünk a te megváltásodnak az érdemét, az áldozatnak az érdemét, aki folyamatosan kapcsolatban tartasz bennünket az Atyával, és aki folyamatosan élethosszig tartó módon, de eredményesen végzed a mi szabadításunkat, ahogyan a kötöttségekből, a kóros ragaszkodásokból, a szentségtelen, méltatlan, bűnös kötöttségekből, rabságokból te felszabadítasz bennünket. Úrunk, szeretnénk ebben a szabadságban élni, és téged várunk, legyél a mi győztes, szabadító királyunk, valóban legyél messiás nekünk is, jelensd ki önmagad, most erre kérünk. Amen. Az imádságunkat most fejezzük be, közösen együtt felhangon az úri imával. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünknek a záró éneke pedig a 460-as számú dicséret legyen, és ennek a végén majd fennállva kérjük az áldást.
Oh,
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további nagyon szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldás, békesség!